Felolvasnék először egy iga verset, melbe vágott a héten. 119. Zsoltár 10. verse úgy hangzik: teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataitól. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataitól. Imádkozzunk. Uram, köszönöm neked, hogy te vagy az, aki formálsz, nevelsz, alakítasz minket. Egyedül te tudsz megváltoztatni. Uram, mi most azért jöttünk össze, hogy ünnepeljünk téged, hogy leboruljunk előtted, és hogy engedjük, Uram, hogy ma is formálj, változtass. Taníts, Uram, minket. Mi tanulni szeretnénk tőled. Mindenek előtt úgy, Uram, hogy változtass meg, formálj át minket, alakíts is, hadd legyünk hozzád hasonlóban. Amen. Minél többször olvastam el ezt az iga verset, annál inkább mellbevágó kontrasztot láttam benne. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek a parancsolataitól. Nem tudom, érzitek-e benne ezt a kettősséget. Van egy óriási vágy, ami mindannyiunkban ott van. Uram, teljes szívemből szeretnélek, tényleg. Döntöttem melletted, ki közelebb, ki távolabb, ki sok évtizeddel hamarabb, de vágyom utánad. És mégis ezzel, mint egy kicsit olyan érthetetlen módon, a zsoltáríró is azért borul le az Isten elé, hogy ne engedd, hogy eltérjek a parancsolataitól. Hát hogy van ez? Hát ha én kereslek téged, akkor ez hogy kerül ide? Mi ez az ellentmondás, hogy én akarlak téged, és valahol mégis megfogalmazódik, ugye? A zsoltárban magában, hogy ez nem megy. Van benne egy kettősség. Ez a kettősség, ez az a vágy. Egy másik, mostanában zsoltárokat olvasok, és egy másik zsoltárban, a 25. zsoltárban olvastam. Az a vágy, hogy 25. zsoltárból két verset olvasok. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem. Ösvényeidre taníts meg engem. Vezess hűségesen, és taníts engem. Mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem. Milyen gyönyörű, mennyire kifejezi azt a vágyat, amire mindannyian vágyunk és sóvárgunk. Másrészt, és a másrészt az nagyon jól rávilágít a Biblia arra a valóságra, ahogy valójában vagyunk, van az ember. Szintén a zsoltárokból, ha már innen hozom. 14. zsoltárból olvasok két verset. Az Úr letekint a mennyből az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az Istent. Mindnyájan elfordultak tőle. Egyaránt megromlottak. Senki sem tesz jót. Egyetlen ember sem. Nem tudom, érzitek ezeket a kategorikus szavakat. Senki és egyetlen ember sem. Ugye Ézsaiás úgy mondja, nagyon ismert az Ézsaiás 53-ból, mindnyájan tévelyektünk, mint juhok, mindenki a maga útját járja. Azt hiszem, ezt a kettősséget, amit a 119. zsoltárból felolvasott vers hordoz, nagyon jól formálja ki a két oldala a Biblia kijelentésének rólunk. Hadd beszéljek kitekintésként egy olyan témáról, amit én nagyon-nagyon sokszor idéztem az elmúlt egy évben, a törvény és a szövetségnek a témáját. Látom, hogy a zsidóság életében ez nagyon súlyponti, és majd egy kicsit rájövünk, hogy talán nekünk is van mondani valója. Ugye az előző versből, az Ézsaiásiból is, meg a Zsoltárokból is, még sok-sok új szövetség igéből is kirajzódik számunkra egy nagyon fontos gondolat, ami az igének is egyfajta summája, hogy az ember nem képes betartani a törvénytételes parancsolatait. Lehet, hogy nem is ez volt a cél. Az Exodusban Mózes második könyvében azt látjuk, hogy a zsidóság a fogságban kiállt az Istenhez, a nyomorúságban, a fogságban, a rabszolga helyzetben lévő zsidóság. És az Isten meghallgatja őket, és kiszabadítja saját maga, saját kezével. Nincs túl sok emberi küzdelem, legalábbis az Egyiptomból való szabadulás során nincsen. Az első háború már, mikor átkelnek a tengeren, azt követően van az első ütközetük is. És aztán utána elviszi őket a Sínai hegyhez, ahol szövetséget köt velük. Ha emlékeztek rá, ez a szövetség kötés, és ez fontos ez a sorrend, és azt hiszem, hogy erre szeretnék többször utalni, és utaltam is, hogy Isten tehát a segítségért kiáltó hajdan már Ábrahámon keresztül szövetséges népetnek meghallgatja a segítség kiáltását, és kiszabadítja. Feltétel nélkül, mindenféle előzetes elvárás nélkül, ha úgy tetszik, és elvezeti őket a Sínai hegyhez, és még azt is az történik, hogy mikor Mózes felmegy a hegyre, akkor ennyit mond: láttátok, mit cselekedtem Egyiptommal, most azért, ha engedelmesen hallgattok a szavamra, és megtartjátok a szövetségemet, akkor bár enyém az egész föld, valamennyi nép közül ti lesztek az én tulajdonom. Papok királysága és szent népem lesztek. Bármilyen furcsa is ez a szövetség. Istennek egy ígérete. Megint csak egy ígéret. Szeretném azt lehántani róla, hogy mennyire nem a parancsolatok körül forog a szövetség ezen a ponton. És miután lemegy Mózes a hegyről, és ezt elmondja, azt mondja nép, hogy igen, ezt akarjuk. Van egy második kör, Mózes ismét felmegy, illetve pontosabban szól az egész néphez, ugye eljönnek a hegy lábához, Mózes az, aki közelebb megy, és elmondja a 10 parancsolatot. És a 10 parancsolatot, ha valaki figyelmesen olvassa, akkor olyan nagyon furcsa törvény ez. Furcsa törvény, mert micsoda törvény az, ami nem mond hozzá semmi feltétel. Nagyon sok törvény van a mózesi törvényekben, ami feltételeket sorol. Ha ezt csinálod, ez lesz. Ha ezt csinálod, ez lesz. Itt nincsenek feltételek. Tudjátok miért? Mert a 10 parancsolat nem abban az értelemben törvény, ahogy mi a törvényről gondolkodunk. Judit szokta mondani, ez olyan norma. Amikor megszületik egy gyerek a családba, és elkezd felnőni a kisebb gyerekem, és egyre nagyobb lesz, akkor a legtermészetesebb módon megtanítjuk neki, hogy mi a szokás a mi családunkban? Mi a norma a mi családunkban? Tudjátok, olyan egyszerű hétköznapi dolgok, hogy kimentél a WC-be, akkor lehúzod magad után. Törvénybe iktatjuk. Büntetés, fenyegetés van a családban róla. De hogy van, elmondjuk, megtanítjuk, formáljuk, megmutatjuk neki. És beilleszkedik a családba. Valami ilyen normaként jelenik meg, valami ilyen tormaként állja még ezt is. És csak miután azt mondja a nép, hogy igen, ezt akarjuk, utána tárja elé a szövetségkönyvét. Ez a 2 Mózes 21-23 rész, ami alapvetően egyébként szociális társadalmi szabály, együttélési szabályokról szól, és ha így nézi az ember, akkor azt mondja, hogy hát ezek jók, ezek fontosak. Ettől tud élni az ember ellen. Azért hozom mindezt elő, mert valahogy egy kicsit furcsa képünk van a törvényről. Miért érdekes mindez? Mert mindezek után erről az egész törvényről azt mondja az ige, hogy mindennek a célja csak az volt, hogy Krisztusra vezető tanítómesterünk legyen. Nem várja tőlem az Isten, hogy ezeket a törvényeket megtartsuk, hanem, ha úgy tetszik, rámutasson a zsidóság számára, rá vezesse a zsidóságot Krisztusra. Növelünk volt Krisztusig, hogy hitáltal igazoljunk meg. Mondja mindez. Miközben van akkor nekem mindehez? Hát hogy össze ez István? Miért beszélsz erről? Nos, a törvény, és ezt nem csak én mondom, még zsidók is ezt mondják, egyfajta kerítés. Kerítés. Valami olyan, amire mi magunk is ösztönösen vágyunk. Vágyunk arra, hogy körénk húzódva egyfajta védelmet jelentsen a számunkra. Hozzáteszem, hogy sokszor ez a kerítés, ez látszólagos védelem, valójában börtön. Mi magunk is arra vágyunk, és ezt nagyon sokszor tetten tudom érni magamon keresztény emberen, hogy én is be akarom, szeretném a szótagot külön kihangsúlyozni, be akarom tartani a törvényt, a parancsolatot. És ez önmagában nem lenne rossz, hiszen a törvényről azt mondja az ige, hogy jó. De tudjátok, az igazi szomorú dolog, amire én rájövök, és egyre inkább felfigyelek az elmúlt hónapokban, szerintem érdemes lenne kinyitni az ablakot, ha nincsen kint zene, mert a utcazaj az nem olyan nagy, és én azt bátran túl kiabálom, de ne legyetek rosszul. Látom az arcokat, hogy mindenki egy kicsit nehezen viseli. Tehát mi magunk is hajlamosak vagyunk egy nagyon furcsa jelenségre, arra tudnélik, hogy, és hadd hívjam fel a figyelmeteket, hogy ezt érdemes megvizsgálni magatokat, a saját gondolkodásotokat, meg a környezetetek gondolkodását, mert ezt nem mindig valljuk be magunknak. De hajlamosak vagyunk lecserélni a tórai törvényrendszert, azokat a bizonyos zsidók szerint 613 parancsolatban álló tételes parancsolati rendszert, lecserélni egyfajta újszövetségi törvényrendszerre. Egyfajta újszövetségi parancsolatrendszerre, amit aztán szeretnénk ugyanilyen módon kerítésgyanánt betartani. Szeretném hangsúlyozni, mielőtt valaki is félreértené a bármit, amiről beszélek. A Bibliának az a kijelentése, hogy a törvény jó. A mózesi törvények jók. És természetesen, amikor én a új szövetségben parancsolatokat látok, hiszen Jézus maga is mond parancsolatot, akkor elismerem, hogy ez jó. A gond azzal a törekvéssel van, ahogy én hozzáállok. És erről fogok egy kicsit beszélni. Jeremiás 17-ből felolvasok néhány verset, nagyon ismert versek, és néha egy kicsit a hangsúlyt másra helyezzük, mint amiről most én beszélni akarok. Ezt mondja az Úr. Átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik, az Úrtól pedig elfordult a szíve. Olyan lesz, mint bokor a pusztában, nem remélhet jövőtől semmi jót. Kövek között tengődik a pusztában, a szikes, lakatlan földön. De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma, mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, mely a folyói gereszti gyökereit. Nincs mitől félnie. Lombja üdezöld marad, száraz esztendőben sem kell aggódnia, szintelenül termi a gyümölcsét. Hajlamosak vagyunk ebben a négy igeversben a következményekre figyelni. Az egész Ószövetségnek, de különösen az Öt Mózesnek, a Deuteronomiumnak ugye az egyik legfontosabb, leghangsúlyosabb gondolata, az az, ami újra és újra visszaköszön mindig, Jézus nagyon komolyan szembe helyezkedik vele, az a büntetési utalmazás rendszere. Az a valami, hogy ha jót csinálsz, akkor áldott leszel, ha rosszat csinálsz, akkor átokarat leszel, ha megtartod a parancsolatot, áldások lennek rá, ha pedig nem, akkor az átok. És mégis bemutatja, hogy milyen az, amikor valaki áldott, meg milyen az, aki átkozott, és én mégis szeretnék az első felékre koncentrálni. Hiszen azt mondja, hogy az az átkozott, aki az emberben bízik, és aki a testi erőre támaszkodik. És szerethetjük ezt úgy gondolni, hogy tehát akkor azzal van gond, hogyha én a Szabó Zoliba bízok. De kezdjük ezt el úgy érteni, hogy amikor én a Juhász Istvánban bízok. És ezzel állítja szembe azt, hogy mi van akkor, hogyha ez a bizalmam nem önmagamban, nem a férfiban, hanem a láthatatlan, de jelenlévő Istenben van. Tegyük ezt egy kicsit félre, sokat fogok majd visszahivatkozni rá. Beszélgetni kezdtünk, hogy mit jelent az áldott meg az átkozott szó, nem is biztos, hogy teljesen világosan értjük, sokféle olvasata van, jelzőket tudunk hozzátenni. Én szeretnék most nagyon egyszerű képet kirajzolni hozzá. Valahol az áldott, az bármilyen jelzőkkel, és bármilyen módon is írjuk le, itt ugye egyfajta víz mellé ültetett fával írja le a kép, az életet hordozót jelenti. Amikor valaki áldott, akkor abban az élet van jelen, hordozza magában az életet, méghozzá az Isten életet. És ennek egyfajta kontrasztja, tudjátok, mint ahogy a fény hiánya a sötétség, vagy a meleg, a hő hiánya a hideg, értelmezem az átkozottat. Tehát nem valami varázslást, tegyük ezt félre, hanem valaminek a hiányát jelenti. És itt azért nagyon gyorsan eljutunk a mába is hozzánk, hiszen Isten maga azt szeretné, hogy mi, ti, mindannyian ennek az életnek a hordozói legyünk. Tudjátok, János 7.38, hogy az élő víznek, az életnek a folyamai tudjanak kiárulni mindenkiből. Nem abból, aki itt áll és beszél a többiek felé, dehogy is. Bennületek, mindannyiunkból, a hétköznapokban, minden pillanatban. De, és akkor itt jön ez az egész téma, amiről korábban beszéltem. Bármennyire is erős ez a vágy bennem, bármennyire is akarom. Azzal kell szembesülnem, egyetértve az ígérvel, hogy ez a saját erőmből nem megy. Még akkor sem, hogyha a cselekvésem meg a mondataim végére, jó keresztényként a végére esetleg odabigyeztem, hogy Jézus nevében. Amen. Ne értsétek félre, nem kifigurázni akarok senkit sem. De hajlamosak vagyunk a saját törekvéseinket, a saját igyekezetünket úgy istenivé tenni, hogy mögé biztosítunk egy jelzőt, mindezt a Jézus nevében. Ismeritek ezt a törekvést? Ismeritek ezt a igyekezetet, hogy a saját erőmben bízva próbáljam megtartani, megcselekedni mindazt, amit az ige mond? Én nagyon jól ismerem. És hogyha le akarod tesztelni magadat, hogy vajon veled is fordul-e elő, akkor hadd forduljak egy drasztikus példához. Próbáld meg végig gondolni, hányszor fordult elő esetleg a te életedbe, akár te általad, akár veled megtörténve, hogy megfogtál egy igét, olyan jó erősen, mert hát ismerjük az igét, megfogtad a testvéredet, vagy megfogtak téged, és úgy jól beleverted az orrát, hogy megvan írva, de megvan ám írva. Na ez az a törekvés, amikor az ember maga akarja megvalósítani mindazt, amit az ige mond. Bizony a valóság nagyon kiábrándító. Vágyunk mi is Isten után, úgy, ahogy a Zsoltáros, és közben nem tudjuk megtartani a beszédet. És hirtelen sokkal közelebb jön hozzám az, amit a 119. Zsoltárból az elején olvastam. Teljes szívből kereslek, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataitól. Tudjátok, a jó hír nekünk is ugyanaz, mint ami a zsidók számára volt. Fantasztikus üzenet az, hogy Jeremiás a mélypontok mélypontján, tehát ugye a gödör legalján, ha ez létezik, már pedig a zsidóság számára a gödör legalja nem más, mint mikor Jeruzsálemet elfoglalják, elpusztítják, a templomot lerombolják, minden elveszettnek látszik, akkor írja a Jeremiás síralmait, és annak a csúcspontjában azt mondja, és ez a kiút meggyőződése, szeret az Úr, azért nincs végünk. Mert nem fogyott el az irgalma. Minden reggel megújul. Nagy a tehűsége. Minden reggel. És ez nagyon fontos. Nem egy egyszeri alkalom az Istennek az irgalma, hanem újra és újra minden reggel megújul, és minden reggel képes újabb adni a leglehetetlenebb helyzetekből is. És mondja mindezt Jeremiás a földig rombolt városban és a feligetett templomban, ahol még a oltár, amíg a falakból a kötőelemeket is kiolvasztották, kiégették, mert arany kapcsukkal voltak összekötve a kövek, mondva ezt a reménységet. Hol van az kiút a számunkra? Én azt gondolom, hogy olykor egy picit félrecsúszik a tekintetünk, amikor azt gondoljuk, hogy a legfontosabb az, hogy a jó kereszténynek az a dolga, hogy a parancsolatokat betartsa. Nem akarok a parancsolatok ellen beszélni, inkább majd talán a végére kirajzolódik, a megoldás felé szeretném terelni az életünket. Pedig Istennek a Biblia tanulmányozása alapján meggyőződésem elsősorban az a célja, hogy minket átformáljon, és mindenek előtt az, hogy mi megismerjük őt. Tehát hadd mondjam azt prioritásként, hogy Isten azt szeretné, hogy megismerjük őt, és majd minden más az fog jönni. Ismerjük őt? Ismerjük őt, a jellemét? Hihetetlen fontosnak látom. Hadd mutassam be egy fontos jellemzőit Istennek. Ézsaiás 42. Én vagyok az Úr, ez a nevem, nem adom a dicsőségemet másnak. Nem adom a dicsőségemet másnak. Nem biztos, hogy értjük, nem biztos, hogy sokszor rá fókuszálunk, de higgyétek el, nagyon-nagyon sok dolog ebből a nagyon fontos képéből, nagyon fontos ismérvéből jön Istennek, hogy ő nem adja a dicsőségét senki másnak. Amikor azt gondolom, hogy bármit is meg tudok csinálni, amikor azt gondolom, hogy én meg tudok valamit csinálni nélküle, természetesen szigorúan az ő nevét felhasználva, akkor valójában meg akarom lopni a dicsőségét. Valójában én akarom magamnak tulajdonítani azt, amit ő kizárólag őt érdemle, ami az övé. Ezt mondja az Úr, olvastuk Jeremiásnál, átkozott a férfi, aki emberben bízik és testi erőre támaszkodik, az Úrtól elfordul a szíve. Nem tudom, értitek-e, hogy még a jeremiási kép is összekapcsolja, hogyha én az erőmben bízok, hogyha az én magamban bízva végzem az életemet, akkor nem azért, mert szándékosan el akarok fordulni az Istentől, hanem ez automatikusan azt eredményezi, hogy a szívem elfordul az Istentől. Bíz önmagadban. Hallottátok már? Hát erről szól minden. Az egész világ erről szól. Bíz önmagadban. Mondja lépten nyomon a világ. Hogy gondolkodik az Isten? Átkozott, aki önmagában bízik. És tudjátok, amikor ezt a dicsőség dolgot itt felemlegetem, akkor kell, hogy megértsük az egyik nagyon-nagyon fontos gondolatát az Istennek. A Teremtő Isten megteremtette ezt a világot, de utána nem ült le a sarokba, és pipázgatva nézi, hogy hogy szerencsétlenkedik ez a világ. Sőt, hadd mondjam azt a drasztikus kijelentést. Egyedül az Isten az, aki cselekszik. Egyedül az Isten az, aki cselekszik. Azt mondja a Római Levél 11. részének utolsó verse, bizony őtőle, ő általa, és őre állnézve van minden. Hogy egy kicsit az egyszerű fordításból jobban érthető. Mert mindent Isten teremtett. Mindent ő tart fent. És minden őrérte létezik. Mindent ő teremtett, mindent ő tart fent, és minden őrérte létezik. Minden ő általa van most is. Szerintem az elmúlt 5 évben 5-10 alkalommal legalább szó volt itt, vagy a Gellért téren a János 15-ről, a szőlővessző példázatáról. Ha annak egy mondatát elteztek, és nekem 15-20 évvel ezelőtt kezdte el Isten a szívembe írni, nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Nálam nélkül semmit sem tehettek, ahogy a Károli mondja. Ez bizony teljes egészében összecseng azzal a kategorikus kijelentéssel, amit az előbb mondtam, hogy egyedül az Isten az, aki cselekszik. Maradjatok meg én bennem, és én is ti bennetek, mondja a János 15-ben. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, olyan egyszerű és olyan nyilvánvaló, nem? Ha nem marad a szőlőtövön, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Szóval bármilyen hihetetlen is a cselekvés záloga, az én cselekvésem, a ti cselekvésétek záloga, az éppenséggel az, hogy maradjatok én bennem. Van a Galata és a római levélben egy ilyen újra és újra végighúzódó gondolat, amit nagyon szeretnek mondani, és nagyon ritkán értünk jól. Ez a lélek szerint, test szerint kifejezés, szófordulat. Sokszor használjuk, és egy kicsit azt gondolom, hogy megtörtjük valami nem túl jó tartalommal. Úgy értem, hogy előítéletes tartalommal. Pedig a kifejezés az roppant egyszerű, ugye a test szerint, az a Pálnak a gondolata szerint, ugye a katasarx, az a óemberünk szerint. Tehát az én régi bűnös természetem, ugye, ahogy szeretjük lefordítani a szerint, a lélek szerint pedig ugye az Istennek a szelleme, lelke szerinti cselekvés, gondolat, sok minden, sok helyen fordul elő a kép. Vegyük észre, Pál ugyanarról a dologról, érzem, hogy ugyanarról a dologról egy sokkal mélyebb látást kap, mint amit Jeremiás leír. Ez az Isten titka. Az Ószövetség eléggé elleplezi az Isten szellemének, lelkének a munkáját. Sokszor látjuk, sokszor kimondja, de azt a mélységét, amit az Újszövetségben bemutat nekünk Jézus, ő is inkább csak egyszer-egyszer megérintve, vagy meglátunk a újszövetségi levelekből, az bizony nem jelenik meg így korábban. De én meg vagyok győződve róla, hogy azt a képet, megint mondom, nem 100%-os egyenlőségélet akarok írni, hanem azt az állapotot, amit Jeremiás úgy írt le, hogy emberben bízik, az úgy írja le Pál, hogy test szerint, azaz óember szerint cselekedni állapot. És amit úgy ír le, hogy az Úrban bízni, az bizony valahol, mikor kifejti az Új Szövetség, azt mondja, hogy az Isten lelkének a vezetése szerint élni. Ráadásul egy kicsit még az is félrevezetővel hajlamosak vagyunk, mivel a Galata levélben, ugye Galata 5-ben a kívánság szót használja, hajlamosak vagyunk leszűkíteni valami fajta testi vágyra ezt az egész képet, és nem pedig a törekvést, a szándékot, a teljes cselekedni akarást értjük alatta. De Pál azt mondja, hogy bizony intellektiteket a lélek szerint éljetek, és a test kívánságát, cselekedeteit ne teljesítsétek. Szeretném, hogyha nem fókuszálnánk arra, hogy itt a következő részében felsorolja tételesen, példaképpen egyébként bizonyos bűnöket. Sokkal tágabb kell megértenünk azt, amiről az ige beszél. Azt a törekvést, amit szeretne. A törekvésre szeretne rávilágítani. Azt szeretné, arra kér, a következő versekben, a Galata 5.25-ben ír erről, hogy ha a lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint. Olyan egyszerű, mégis elleplezett mondat ez. Gondoljátok meg, az életetek, mindannyiutoknak, az én életem is, a lélek által, a szellem által lehetséges. Ő az, aki megragadott, ő az, aki hitre juttatott, ő az, aki újjászült. Azt mondja, hogy ha lélek által élünk, azaz az életünknek ez az alapja, akkor éljünk is szerinte. Ha tehát a hitetetek belőle van, írtam magamnak, akkor az életed is legyen belőle. Ezt Jeremiás úgy írta le, az Úrban való bizodalomba, rendeld alá. Nem tudom, értitek-e, amikor így körbejárom, hogy milyen messze van mindez attól, mint amit leegyszerűsítve az elején úgy fogalmaztam. Hogy bármilyen parancsolatot a magam erejéből megpróbáljak úgymond betartani. Pálnak az a hitvallása Galata levélben, hogy az én állapotom az egy nagyon egyszerűen leírható állapot. Én Krisztussal előtt együtt meg vagyok feszítve. Lehet, hogy nem látom, lehet, hogy magamra nézek, és azt gondolom, hogy hát ez nem igazán igaz így, de a valóságos szellemi állapotom mégiscsak ez. Krisztussal együtt meg vagyok feszítve. És éppen ezért ezt az életet, amit itt élni akarok, többé nem úgy akarom élni, hogy én élek. Hanem azt akarom, hogy az a Krisztus éljen benne. Az a Krisztus, aki szeretett engem, és aki önmagát adta érte. Tehát többé már nem én pedig már abban a meggyőződésben élek, hogy valójában ő él bennem, hadd fordítsam ezt ki. Én abban a meggyőződésben nézek rátok, hogy ő él ti bennetek is, és abban a reménységben, hogy ez a bennetek lévő élet, ami ugyanaz az élet, ami életet adott, Istenben való életet adott Krisztusnak is. Ugyanez az élet az, ami el tudja végezni azt a munkát, amit egyébként az ember nem tud elvégezni, amikor a saját erejéből szeretne bármit is megtenni. Hogy is hangzott ez az elején, ez a 119. Zsoltár? Elolvasom az előtte, meg az utána lévő verset is, mert talán így lesz kerek. Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Itt szól a költői kérdés. Hát amikor ifjút kérdez, azt gondolom, hogy ez 3-tól 99-ig mindenki belefér. Úgy, hogy megtartja igédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataitól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzel ellened. Ugyanaz a vágya a zsoltárosnak is, mint amivel mi ami után mi vágyódunk, és valószínűleg ugyanezt a szenvedést és ezt a kettősséget is éli át. Tisztában vagyok azzal, hogy nélküle semmit nem tudok. Nélküle semmit nem tudok tenni. Tisztában vagyok azzal, hogy ő az, aki cselekszik, és a kiút ebből valahol ott kezdődik, hogy megtartom. Nem betartom, erről valamikor beszéltünk, hanem megtartom, megőrzöm. Megőrzöm azt az igét, azt a kijelentett igét, amit megértek belőle. Az ige nem arra van, hogy furkósbotként fejbe vágjam a másikat, hanem sokkal inkább, hogy életre kelve átformáljon engem. Lehet, hogy egyetlen egy ige, vagy kettő, vagy három van, amit Isten neked itt belül a szívedbe adott. De ezt ne becsüld le, mert pontosan ezt a kettőt vagy hármat adja, hogy formáljon téged. És aztán majd ad újat és újat. De képes éveken keresztül ugyanazzal az egy ige verssel foglalkozni egy embernél, hogyha azt mondja, hogy én ezen keresztül akarok átformálni. Isten nem mennyiségi harcos, hanem minőségi, ha úgy tetszik. És én azt látom, hogy amit mindenek előtt kér tőlünk, az az, hogy őrizzük meg. Őrizzük meg azt a kijelentett igét, amit egyszer már megmutatott nekünk. Szívembe zárom a beszédét, folytatja tovább, és ez valami sokkal több, mint amikor ide bedugom. Nekem nagyon nehezen megy az ige tanulás. Ezt most, hogy iskolába járok, szembesülök vele, mert időnként meg kéne tanulni, és kőkeményen nem megy. Lehet, hogy csak az 55 év miatt nem megy, és 10 évesen nagyon szerettem verseket tanulni, de most nem megy. De Isten nem azt kéri, hogy itt legyen meg, hanem hogy itt legyen meg. És az óriási különbség. Persze ezt nem tudod kikerülni, az út valahogy innen van ide. Tehát nyilván a kulcsa, hogy hallom az igét, olvasom az igét, gondolkodom rajta, forgatom, és esélyt adok neki,
hogy a munkát végezze is. Ez egy nagyon fontos dolog. Mert az a szívembe zárom a beszédedet, ahhoz a hozzávezető út kikerülhetetlenül, és most hadd mondjam ezt kategórikusan, kikerülhetetlenül úgy megy, hogy itt bejön, és elkezd lecsúszni. De higgyétek el, ez a lecsúszás nem fájdalommentes. Mert oka van, hogy az az ige olykor-olykor úgy mondjuk szíven talál. Mert megítél. Nem a testvéred, aki furkós bottal jött, hanem otthon, a magányodban, amikor Isten igéjét olvasod, és egyszer csak azt mondja, hogy mondani akarok neked valamit. De ez nem rossz fájdalom, ez jó fájdalom, mert át akar alakítani, változtatni akar, mássá akar tenni. Leleplez, megítél olykor, de meg is gyógyít. Meg is gyógyít vele együtt. Nem írtam ezt fel, de tudom, hogy az Ézsaiás 1-ben van egy kép a sebgyógyításról. Valami olyan, hogy bizony nagyon-nagyon sok a fekés, nagyon-nagyon sok a betegség, amit nem kentek meg olajjal, nem gyógyítottak meg. És az Isten igéje az, amit ezt el tud végezni, ami el tudja ezt végezni. Ezért azt mondom, hogy az az út, hogy a szívembe rejtem a beszédedet, az sokkal több, mint hogy én gyorsan memorizálok valamit. Az 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 út, ami megjárja az elmémet, megjárja az életemet, és átformálva elraktározódik már úgy, mint valami megélt Istenről való bizonyság. Tudom, hogy az Isten jó. Nekem bárki bármit mondhat. Én hallok olyat, néha még a saját gyerekemtől is, ami azt sugallja, hogy hát azért az Isten nem olyan jó. Ezt nekem hiába mondja bárki. És higgyétek el, nem azzal fogok vitatkozni, hogy de meg van írva. Egyszerűen csak azzal tudok vele vitatkozni, hogy tudom, itt belül. Bement, elvégezte a munkát, sok fájdalmon keresztül, sok töretésen keresztül, meg sok örömön keresztül. És tudom, hogy az Isten jó. Na ez az, amikor arról beszél, hogy a szívembe rejtettem el. Nem is én, ő rejti ezt el. Úgyhogy kitörülhetetlenül meglegyen. És ez az, ami azt mondja, hogy szívembe zártam a beszédet, hogy ne vétkezzem ellened, mert ez már nem fog engedni abban a témában, amit beleért a szívedben vétkezni, engedni. De, és azt hiszem, hogy az elmondottakból talán egy valami nagyon kirajzolódik. Isten nem azt várja tőled, tőlem, hogy jó atyafi módjára a tételes keresztény vallás parancsolatait betartsd. Azt várja tőled, hogy ismerd meg az igét. Ismerd meg az Istent. És miközben megismered az Istent, dönts, hogy áldott vagy ákozott utat akarod járni. És olyan egyszerű valójában, és ezt most nagyon idézőjelbe teszem, az áldott utat választani. Csak meg kell halni. Semmi különös. Csak meg kell halni önmagunknak. Csak újra és újra szembenézni azzal, amit Pál mond, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem. És azt mondani az Istennek, hogy Uram, akkor is neked van igazad, végezd el te a munkát. És valami elképesztően mássá változik minden az életedben. Mert kiderül, hogy amikor tenni akarsz valamit, akkor már nem azért teszed, mert megvan írva, és a jó keresztény ezt csinálja. Hanem azt látod, hogy a benned élő Krisztus akarja elvégezni ezt a munkát, és szinte megfoghatatlan módon, idézőjelben mondom, mintha magától történne, történik, és azt mondja, hogy ezt nem én élem, az Isten éli benne. A te kezed által, a te munkád által, sokszor az önmagad megtagadása által, az önmagad megfeladása által, de nem te, hanem ő fogja végezni. Ez az óriási különbség. Ezért hoztam elő, talán kicsit bővebben is, a törvénynek a példáját. Azt írtam fel utolsó sornak, de igazándiból a gondolatot már elmondtam. hogy igen, engedem, hogy a halottig átformálja a szívemet, megítélje, leleplezze és meggyógyítsa, és ott örömmel lakjon. Hogy ezután a belőlem kijövő ige, és ez a következő lépés, a belőlem kijövő ige, már ne furkósbot legyen a testvérem számára, hanem élet, belőled kiáradó élet. Ez pedig ott kezdődik, hogy azt tudom mondani, hogy biztos előtt megbeszéltetem. Ennyi volt, amit el akartam mondani, imádkozunk befejezésre. Uram, köszönöm, hogy Te vagy az Immanuel, a jelen való, közöttünk való Isten. Köszönöm, hogy felfoghatatlan számunkra, de Te itt vagy, hogy mi benned élünk. És Te itt vagy bennünk, és itt vagy közöttünk. És az a vágyad, hogy engedjük, hogy Te cselekedjél, hogy Te vidd végbe mindazokat a hatalmas dolgokat, amiket ebben a jelen világban tenni akarsz. Mindezt azért, hogy a Te dicsőségedet megmutasd ennek a világnak. Hogy a Te dicsőséged nyilvánvaló legyen. Uram, mi leborulunk előtted, és elismerjük, hogy Te vagy a Krisztus. Te vagy az Isten. Te vagy az, aki egyedül cselekedni tudsz. És hogy mi nélküled semmit nem tudunk tenni. Uram, fájdalmas az a felismerés, mert nap mint nap szeretnénk kezünkbe venni a dolgokat, az ötleteket, a szükségeket, és tenni mindazt, amit mi jónak látunk. Uram, ha tegyük most a Zsoltárral együtt ezt a törekvést, ezt az elhatározást a kezedbe. Uram, ne engedd, hogy eltérjünk a parancsolataitól. Uram, add, hogy mi megismerjünk téged olyannak, amilyen valóságosan vagy. Add, Uram, hogy bele simuljunk abba az isteni tervbe, ahogy ezt a mindenséget eltervezted, Uram. Uram, kérlek, légy az Úr. Légy az Úr a mi életünkben valóságosan. Hadd legyünk mi engedelmes szolgáid neked. Hadd tud, Uram, ezt a világot megváltoztatni, átformálni. Hadd tud kijelenteni ebben a világban magadat, rajtunk keresztül. Uram, vedd ki a törekvést, hogy mi nélküled, bár a nevedet felhasználva, tegyük a dolgokat és éljük az életet. Hogy néha csak projektként nézzünk rád, és elszaladjunk megcsinálni, aztán visszajönni, hogy megdicsérhess. Uram, hadd maradjunk mi minden pillanatban nálad, benned, veled való közösségben. Uram, ha Te tudsz egyedül cselekedni, és ez így van, Uram, akkor én nem akarok tőled egy percet sem távol lenni. És a valóság mégis az, Uram, hogy nap mint nap azzal szembesülök, hogy de távol voltam. De kezembe vettem a dolgokat. És de a Te nevedben mentem és csináltam azt, amit úgy gondoltam, hogy nagyon is istenes. Uram, köszönöm neked, hogy minden reggel megújul a Te irgalmad. Hogy a Te szereteted nem egy egyszeri projekt, hanem a Te lényednek a legalapvetőbb része. Uram, köszönöm, hogy Te nap mint nap odaszánod magadat, hogy formálj és alakíts minket. És mi szeretnénk, Uram, oda tenni magunkat, hogy formálj és alakíts, hogy változtass. Hogy nem mi cselekedjünk, hogy nem mi tegyük meg a dolgokat, hanem hogy Te élj bennünk. Hogy a Te életed legyen valóságosan nyilvánvaló a mi életünkben. Nem az önmagunk ünneplése miatt, hanem azért, Uram, hogy szolgálassuk, Uram, a világot, szolgálassuk mindazt, aki felé el akarsz küldeni. Uram, köszönöm, hogy ez a számunkra bár lehetetlen küldetés, de te mégis valahogy így tervezted el. Lehet, hogy csak tükör által homályosan látjuk, és mindaz, amit elmondunk és elbeszélünk, az csak árnyéka a valóságnak. De Uram, te az a hatalmas Isten vagy, aki elé leborulhatunk, és akinek oda tehetjük az életünket, és te kész vagy tanítani, formálni és változtatni minket. Uram, nekem erre szükségem van. Én akarom ezt. Akarom ezt a változást, hogy ne legyek holnap ugyanaz az ember, mint aki ma vagyok. Uram, köszönöm neked, hogy rád bízhattuk az életünket. Kérlek, végezd el azt a munkát, amit el akarsz végezni. Amen.
Olyan különös látni, ahogy telnek az évek, és nem tudom, ti biztos ugyanúgy érzitek, mint én. Egyre inkább torkollik bele az üzenetek, az Istentől kapott gondolatok abba az egy folyamba, ami arról szól, hogy kapcsolat, vele való kapcsolat. Az összes többi az álságos, hamis. Egy-két dolog jutott eszembe, miközben hallgattalak István, és megint hihetetlenül jól esett az, hogy ezek elhangoznak, és hogy újból és újból elhangoznak. Ugye emlékeztek rá, mondtam, hogy én nekem az egyik legkedvesebb parafrázisa a mi atyánkban, a jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, tehát ez a Zsoltár írónak a kérésére egyfajta párhuzam, hogy az legyen, amit te akarsz, és aztán utána azzal folytatja, hogy ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Többször elmondtam, hogy ez a parafrázis azért érdekes, mert az eredeti szöveg valami olyasmit mond, hogy de ne engedd, hogy belegyalogoljak a kísértésbe. Mert én bele tudok gyalogolni a kísértésbe, miközben azt várom, hogy jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod, aztán Gellert kap az egész, és én vígan belegyalogolok a kísértésbe, és ettől aztán rajtam keresztül olyankor nem tud az ország terjedni, mert hogy tudna terjedni olyankor az ország, amikor én éppen elfelé haladok az Istentől, de azzal folytatja, hogy szabadíts meg a gonosztól, olyankor ezeknek a káros hatásaitól ne engedd, hogy belecsúszszak az ilyen helyzetekbe, de ha mégis belecsúsztam, akkor engedd meg, hogy ennek a hatásai úgy múljanak el, hogy nincsenek nagyon tartós és nagyon káros következményei. Andreával beszélgettünk, szinte egész délelőtt beszélgettünk, és az egyik súlyponti dolog megint ez volt, hogy milyen nem ezek a szavak, de amit te úgy mondtad, hogy milyen nehezen csúszik le ezen a 25 centin az Istennek az igéje, és arról beszélgettünk, hogy bizony az egyik legnagyobb kihívás a korunkban az, hogy nagyon sok mindent örömmel hallunk az Isten igéjéről, legyen az szociológiai háttér, érdekességek, legyen az történelem, legyen az kultúra, legyen az zsidóság, bármi, nyakló nélkül annyi információ van, amennyit csak akar az ember a nap 24 órájának, minden másodpercét ki tudja tölteni az istenesnek tűnő dolgok. És még hajlamosak vagyunk rá. És észre se vesszük, hogy ezek azok a pót dolgok, amik megrekednek ezen a szinten, mert nincs bennük az az erő, hogy lecsusszanak a szívünkig, mert nincs mit mondani nekünk. És a kérdés bennem ilyenkor úgy merül föl, hogy kapcsolat. Tegyem föl magamnak az kérdést, mi az, amit az Isten mondott nekem személyesen, ami átformál, és mi az, amit róla hallottam abban a reményben, hogy majd át fog formálni. Mennyi időt töltöttem az információk befogadásával, és mennyi időt töltöttem az Isten jelenlétében. Mert az, amit utána szintén olvastál, hogy elrejtettem a szívemben a te igédet, hogy ne védkezzem ellened, az körülbelül ezt fogalmazza meg, hogy ami őtől leszármazik, és befogadom, akkor is nem tudom pontosan a hatásmechanizmusát, hogy mit jelent befogadni az igét. Mit jelent túl az intellektusomon, de a szívemben mit végez el? Ha nem is ismerem a hatásmechanizmusát, de az az ígéret, hogy meg tudja őrizni az egész lényünket, az igaz, az körülbelül úgy működik, hogy megkérdezem az Urat, én tudom, ti is vagytok itt biztos, ott állok az ige előtt, és azt mondom, hogy Uram, nem mond semmit. Nem mond semmit. Semmi értelmeset. Semmi olyat, amit föl tudna dolgozni az agyam, és aznapra azt mondhatnám, hogy megvan az, a kérdés, hogy mint fogok gondolkodni. De azt tudom, hogyha szeretem ezt az isteni igét, az isteni hangot, akkor valamit el fog végezni. És valahogyan eléri azt, hogy mint ugye az Ézsaiás megint elmond, hogy az ige, ami az én számból kimegy, nem tér vissza hozzám üresen, hanem megcselekszi azt, amiért én azt elküldtem. No, ezek voltak azok a gondolatok, amivel mindig és mindig ugyanaz, hogy azért, ez azért jó magunk elé idézni, hogy az Isten ismerete nem lexikális tudás. Tudom, elmondjuk ezerszer, és mégis belecsúszunk ezer egyszer is, hogy összetévesszük, és sokkal fogékonyabbak vagyunk arra, amit erről a témáról lehet hallani, mint sem arra, hogy mit mond nekünk az Isten. Én szégyenkezve vallom be, hogy bizony ez az örök kísértésem. Ti hogy vagytok vele? Lehet, hogy ti sokkal jobban, sőt biztos, hogy sokkal jobban.